műsorajánló.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradom.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
Reklámot hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! Ma van a Föld napja. A Krónika mikrofonjánál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
3 hónap leállás után ma újraindulhat a barátságvezetéken az orosz kőolajszállítás. Magyarország és Szlovákia egyenlően osztja meg az első szállítmányt.
Európában egyre súlyosabb a közel-keleti konfliktus miatt kialakult energiaválság.
Az Egyesült Államok határozatlan időre meghosszabbította a pár órája lejárt iráni tűzszünetet. Még nem tudni, mikor folytatódnak a tárgyalások a perzsa állammal.
Az időjárásról.
Napos, többnyire száraz, de kissé szeles időre számíthatunk. Ma és a következő napokban.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Várhatóan ezekben az órákban indulhat újra a szállítás a barátság kőolaj vezetéken. Bár a MOL hivatalos tájékoztatást még nem kapott Ukrajnától, azt közölték, hogy információik szerint minden készen áll. Sajtóhírek szerint az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de hogy ez milyen mennyiséget jelent, egyelőre nem tudni. A Reuters arról ír, hogy a barátság kőolaj vezeték újraindítása egybeesik az Ukrán uniós hitelről szóló uniós szavazással. Dorogi Zsuzsa összeállítása.
3 hónap leállás után ma újraindulhat a barátság kőolaj vezetéken az orosz kőolajszállítás. Az információt a Reuters tette közzé, egy névtelen forrásra hivatkozva. Azt írták, szerdán délben újra megkezdődik az olajszállítás, a MOL pedig benyújtotta az első tranzit kérelmét. A barátság vezeték javításának befejezését a MOL közleményben erősítette meg. Mint írták, a javítási munkák befejeződtek, a vezeték ukrajnai szakaszának működésért felelős cég pedig készen áll a szállításra. Megkeresésünkre a MOL ugyanakkor azt a tájékoztatást adta, hogy az ukrán féltől hivatalos tájékoztatást egyelőre nem kaptak arról, hogy mikor indul el újra az olajszállítás. Volodymyr Zelenszky tegnap késő délután a Telegramon jelentette be, hogy a vezeték ismét üzembe helyezhető, a Kreml pedig közölte, hogy orosz részről nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának. A Reuters arról is ír, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de hogy ez milyen mennyiséget jelent, egyelőre nem lehet tudni. A hírügynökség megjegyzi ugyanakkor, hogy a barátság kőolaj vezeték ügye egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló uniós szavazással. A 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet a tagországok még decemberben hagyták jóvá Ukrajna számára, az Orbán kormány azonban blokkolta a folyósítást és a támogatást az olajszállítások újraindulásához kötötte. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a külügyi tanács luxemburgi ülése előtt arról beszélt, már szerdán döntés születhet a támogatásról. Elsőként az ukrajnai háborúról fogunk beszélni. Várhatóan pozitív döntések születnek a 90 milliárd eurós csomagról. Ukrajnának nagy szüksége van erre a hitelre, és ez egyben egy jelzés is Oroszországnak, hogy nem tud felülkerekedni Ukrajnán, ami most rendkívül fontos, fogalmazott Kaja Kallas. Orbán Viktor már szombaton Facebook oldalán közölte, hogy jelzést kaptak Ukrajnától arról, hogy készek helyreállítani az olajszállítást a Barátságkő olajvezetéken. A Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. A miniszterelnök kijelentette, ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását.
Semmilyen zsarolásban nem megyünk bele.
A leendő miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatta, olyan felszólította Volodymyr Zelenszkijt, hogy tartsa a szavát és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra, az oroszokat pedig arra, hogy táplálják be az olajat a Barátságkő olajvezetékbe.
Nem ismerjük egymást, de nem javasolnám az ukrán elnöknek, hogy ebbe az utcába bemenjen. Ezt nem csak Magyarország nem fogja lenyelni, hanem Európa sem, az európai vezetők sem, hogy kialkudott dolgokat utána újra akarja nyitni és zsarolni akarja az európai vezetőket.
Mondta Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A szlovákok sem blokkolják tovább az Oroszországgal szembeni szankciókat, ezt a szlovák külügyminiszter jelentette be. Azt közölték, hogy ha újraindul a kőolajszállítás a Barátságkőolajvezetéken, akkor jóvá hagyják az EU 20. szankciós csomagját.
Egyre inkább begyűrűzik Európába az energiaválság. Szakértők szerint az első áldozat a légi közlekedés lesz. Az Európai Unió energiaügyi biztosa nehéz nyárra számít, és arról beszélt, a válság nem fog megállni az energiaszektorban. Barna Péter információi.
Az üzemanyag árak emelkedése miatt a Lufthansa idén 20 000 járatot töröl, és nem csak a rövid, hanem a középtávú útvonalakat is felülvizsgálja, amellett, hogy az egyik regionális leányvállalatát is megszünteti. A német légitársaság ettől mintegy 40 000 tonna kerozin megtakarítását reméli, ami szerintük kulcsfontosságú, mert a közel-keleti konfliktus kezdete óta a repülőgép üzemanyagok ára megduplázódott. Közben több európai légitársaság figyelmeztetett, heteken belül komoly üzemanyaghiány alakulhat ki Európában, mert a kontinens repülőgép üzemanyag ellátásának mintegy 75%-a a közel-keletről származik. A légitársaságok szerint a hiány nem csak járattörlésekhez és útvonalak megszüntetéséhez vezethet, hanem a repülőjegyárakban is meg fog jelenni. A kialakuló pánik közepette az Európai Bizottság közlekedési és idegenforgalmi biztosa mindenkit utazásra biztat. Apostolos Tsitsikostas kedden arról beszélt, folyamatosan értékelik a helyzetet, és Európa bizonyos területein akadnak nehézségek a repülőgép üzemanyag ellátásban. Szerinte azonban egyelőre nincs üzemanyaghiány, a piac kezelni tudja a helyzetet, Európának vannak tartalékai, amelyek felszabadítására nincs szükség. Európa készen áll arra, hogy fogadja a turistákat és a vendégeket a nyári időszakban. Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja, és éppen ezért ma mindennél fontosabb, hogy azt az üzenetet továbbítsuk mindenkinek, hogy Európa biztonságos és stabil hely marad ezen a nyáron is. A sötét fellegek azonban tovább gyülekeznek Európa felett, erről beszélnek a szakértők, akik szerint az unió energiaellátása egyre bizonytalanabb, és nem csak a közel-keleti háború, hanem az Oroszországgal megromlott viszony miatt is. Nagy bajba kerülhet Európa ipari motorja, miután Oroszország úgy döntött, május 1-től leállítja a kazah olajszállítását Németországba a Barátságkő olajvezetéken, erről írt a Világgazdaság. A lap kiemeli, ha leáll az olajszállítás, az nem csak Németországban, hanem az EU-ban is nagy problémákat okozhat, ugyanis a közösség olajimportjának 12%-a Kazasztánból érkezik. A nyár nehéz lesz Európa számára az iráni háború és a hormuzi szoros lezárása miatt kialakuló üzemanyaghiány miatt. Erről az Európai Unió energiaügyi biztosa beszélt kedden. Dan Jörgensen szerint, ha véget érne a közel-keleti háború és megnyílna a tengeri átjáró, már akkor is késő lenne, és az ellátás helyreállítása az olajnál heteket, a gáz esetében akár éveket is igénybe venne. Előfordulhatnak ellátásbiztonsági problémák a repülőgép üzemanyag esetében, később akár a dízelnél is. Még nem tartunk ott, de ez bekövetkezhet. Már most látjuk, hogy a légitársaságok járatokat szüntetnek meg. A legrosszabb forgatókönyvet nehéz meghatározni, de ha ez tovább húzódik, akkor nagyon súlyos gazdasági következményekkel kell számolni, amelyek messze túlmutatnak az energiaszektoron, mondta az energiaügyi biztos. A tervek szerint az Európai Bizottság ma jelentheti be azt a csomagot, amivel a közel-keleti válság negatív hatásait szeretnék mérsékelni.
energiaválság fogja elérni egész Európát.
A válság az élet minden területén éreztetni fogja a hatását, a kerozin hiány a közlekedést, a benzin és dízel hiány pedig a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart fogja érinteni. Erről a 48 percben beszélt az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértője, kiemelve, emelkedni fog az infláció és lassulni fog a növekedés.
Lehet képzelni, hogy Európában akár egy ilyen rendszert is be lehet vezetni, mert akkor, amikor fizikai hiány van, akkor bizony a jegyrendszer szokott az egyik első lépés lenni. Tehát egész egyszerűen el kell dönteni azt, hogy a társadalom, a gazdaság mely szektorai kapják meg a hirtelen, szokatlanul szűkössé vált erőforrásokat. Ja, első körben az üzemanyag az, második körben pedig az élelmiszer.
Koskovics Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU még mindig ideológiai kérdésként kezeli az energiabeszerzéseket.
Súlyos krízis helyzetet teremtett Németországban a közel-keleti konfliktus miatt kialakult energiaválság. Az országban drasztikusan megemelkedtek az üzemanyagárak, a légitársaságok szerint pedig mindössze 4-6 hétre elegendő kerozinjuk maradt. Friedrich Merz kancellár feszültnek nevezte a helyzetet, és a Nemzetbiztonsági Tanács összehívásáról döntött. A szövetségi kormány ugyanakkor nyugalomra int, hangsúlyozva, hogy a helyzetet komolyan kell venni. Berlinből Noll Katalin tudósított.
Az iráni háború hatását a benzinkutaknál érezték legelőször a németek, hiszen az üzemanyag ára drasztikusan több mint 40%-kal megemelkedett, benne a kerozin ára is megemelkedett, az Energex tanácsadó cég szerint 122%-kal, a Nemzetközi Energiaügynökség, de az Európai Repülőterek Szövetsége is beszélt már arról, hogy esetlegesen a kerozinellátás szűkössé válhat. A június hónapot jelölték meg, ez pont a nyári szezon kezdete. Kancellár Friedrich Merz szólított fel arra, hogy a Nemzetbiztonsági Tanácsot kell összehívni. Ezt a testületet tavaly hozta létre a szövetségi kormány az esetleges komolyabb válsághelyzetek kezelésére. Sorra szólalnak meg németországi politikusok is a helyzet kapcsán. A szövetségi kormány nyugalomra inti az embereket. A szövetségi gazdasági miniszter Katarina Reihe szólalt meg többek között Hannoverben, és igyekezett megnyugtatni az embereket is, a légitársaságot is. Kijelentette, hogy elegen kerozin áll rendelkezésre, viszont a miniszter hosszú távú ígéretekben nem bocsátkozott.
Felárakkal növelhetik a már lefoglalt repülő és hajóutak árát az üzemanyaghiány, valamint a növekvő energiaárak miatt az utazási irodák és a légitársaságok, mondta Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíró.
A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a krízis helyzetben legfeljebb 8%-ot emelhetnek a jegyárakon a szolgáltatók, amit 20 nappal az utazás dátuma előtt be kell jelenteniük, de az ennél magasabb felár esetén már ködbérmentesen mondhatják le az utazást az ügyfelek. Hozzátette, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, sokan halaszthatják el utazásukat, ami a teljes turisztikai szektornak, például a szállásadóknak és az éttermeknek is súlyos kihívásukat jelent, megoldást pedig csak a háború lezárása hozhat.
Attól függ, hogy a háborús események hogyan alakulnak egyáltalán, a konfliktus hogyan oldódik meg a közel-keleten. Ha ennek hamar lesz egy pozitív megoldása, akkor nyilván nincs miről beszélni. Hogyha nem lesz, akkor ez egy valós történet, nem véletlenül figyelmeztetik az iparági szereplők már az utasokat is, hogy bizony fel kell arra készülni, hogy nem csak az áremelés valószínű, hanem az is, hogy mivel hogy nem akarnak olyan mértékben a légitársaságok árat emelni, mint amennyivel drágulhat a kerozin, mert nehéz lesz hozzájutni, emiatt járattörlések, járatritkítások előfordulhatnak. De ha megnézzük rövid távon, akkor most is azt látjuk, hogy Ázsiában már nagyon sok légitársaság ritkította a járatait, meg vannak járatörlések is, de inkább járatritkítások.
Ukrajnában ismét vannak halálos áldozatai az orosz légicsapásoknak. Részlete Kíváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében egy vonatvezető halt meg, amikor a vasúthálózatot érte légitámadás szerdára Viradóra, és a kelet-ukrajnai Harkiv megyében is életét vesztett egy helyi civil, amikor egy közútra hullottak a légvédelem által lelőtt orosz drónok törmelékei. Jelentős a kár a dél-ukrajnai Odessa mellett a Fekete-tengeri kikötői hálózatban is. A kijevi vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg mintegy 220 harci drónnal támadott. Közben újabb súlyos korrupciós botrány rázta meg az ukrán fegyveres erőket. Odesszában a hatóságok autósüldözés és fegyveres harc után tudták csak elfogni a helyi hadkiegészítő parancsnokság több olyan tagját is, akik férfiakat raboltak el, a frontra küldéssel fenyegették őket, és csak több tízezer dolláros váltságdíj fejében engedték el őket. A kijevi sajtó azt írta, a katonai sorozás körüli botrányok mélyítik a lakosság és a fegyveres erők közötti ellentétet és növelik a feszültséget.
Az Egyesült Államok határozatlan időre meghosszabbította az iráni tűzszünetet.
A perzsa állam elleni támadásokat felfüggesztik, egyúttal folytatják a hormuzi szorosra vonatkozó blokádot, közölte az amerikai elnök. Donald Trump pakisztáni kérésre döntött így annak érdekében, hogy továbbra is diplomáciai úton lehessen megoldani a konfliktust. Arról ugyanakkor nincs hír, hogy a hét elejére tervezett újabb tárgyalási fordulót mikor pótolják.
Súlyos regionális feszültség éleződik Kína és a Fülöp-szigetek között a Dél-Kínai tengeren. A világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán zajló konfliktus hátterében a tengeri szigetek birtoklásával kapcsolatos 7 évtizedes területi viták állnak. De több dél-kelet-ázsiai ország szerint valójában arról van szó, hogy Peking erőfölényével visszaérve teljes katonai és gazdasági ellenőrzést akar szerezni a nemzetközi kereskedelemben kulcsfontosságú és természeti erőforrásokban, például energiahordozókban és halban gazdag térség felett. Közben a Fülöp-szigetek azzal is vádolja Kínát, hogy el akarja lehetetleníteni a halászatot, ezért ciánnal mérgezi a tengert a vitatott területek mentén. Szingapúrból Horváth Judit tudósított.
Ázsia talán legfurcsább csatatere a Dél-Kínai tenger. A regionális feszültség oka az, hogy Kína gyakorlatilag a Dél-Kínai tenger egészére igényt tart, beleértve a szomszédos országok kizárólagos gazdasági övezeteit is. Emiatt aztán vitában áll szinte mindenkivel, Malajziával, a Fülöp-szigetekkel, Vietnámmal, Bruneivel és Indonéziával is. Ugyan 2016-ban az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján összehívott nemzetközi választott bíróság megállapította, hogy a vitatott szigetekkel kapcsolatban a kínai igény jogtalan, Kína ezt a döntést azóta sem ismeri el, és hát gyakorlatilag folyamatosak az incidensek, illetve a kínai járőrhajók zaklatják például a nyugat-fülöp-szigeteki tengeren található szigetek halászait. Egyébként Kína az Egyesült Államok térségbeli kivonulását követően kezdte megvetni itt a lábát valamikor a 90-es évek közepén, de most azt mondják a szakértők, hogy tulajdonképpen hiába a nemzetközi bíróság döntése, hiába van igaza a szomszédos országoknak, a nyílt vízen a papír lobogtatása, az gyakorlatilag semmit sem ér.
Egyenlítői Guineában folytatódik a katolikus egyházfő afrikai körútja. 14. Leó a fővárosban az államfővel, valamint egyházi és világi méltóságokkal találkozott, felavatta a nevét viselő egyetemi kampuszt, majd meglátogatott egy kórházat is. Egyenlítői Guinea lakosságának csak nem 90%-a római katolikus. Buka Bence és Pálinkás Adrián összeállítása.
Katonai tiszteletadás és hívők tömege fogadta 14. Leó pápát a malabói repülőtéren kedden. A katolikus egyházfő afrikai körútjának utolsó állomásaként látogatott el Egyenlítői Guineába, ahol csütörtökig tartózkodik majd. A Szentatya első útja az elnöki palotába vezetett. Az államfői találkozó után a pápa az ország világi és egyházi méltóságai, valamint a diplomáciai testületek előtt mondott beszédet, amelyben arra figyelmeztetett, a háborúk és a nemzetközi jog semmi bevétele miatt az emberiség jövője forog kockán. Az új technológiákat elsősorban katonai célokra fordítják, ahelyett, hogy mindenki számára új lehetőségeket teremtenének. Politikai felelősségvállalás nélkül, valamint a nemzetközi egyezmények tiszteletben tartása nélkül az emberiség jövője veszélyben van. A Szentatya az elnöki palotából az Egyenlítői Guineai Nemzeti Egyetemre látogatott. A róla elnevezett kampuszon izgatottan várták érkezését. Második János Pál volt az utolsó katolikus egyházfő, aki közép-afrikai országban járt. Fiatalként igazi megtiszteltetés, hogy köszönhetjük őt. Utoljára évtizedekkel ezelőtt járt itt a pápa, de azt a generációnk még nem láthatta. Most viszont mi is átélhetjük ezt a pillanatot. Boldog és elégedett vagyok, nyilatkozta az egyetem egyik hallgatója. A Szentatya az egyetem rektorával közösen felavatta az egyetemi kampuszt, valamint leleplezték az egyházfő szobrát is. Spanyol nyelvű beszédében a pápa óva intette a hallgatókat a tudás öncélú felhasználásától. Nem a tudással van a probléma, hanem az olyan intelligenciával, amely nincs kapcsolatban a valósággal, és amelyet önző, számító módon használnak fel. Így a tudás nem ajtókat nyit meg, hanem birtoktárgyává válik. Nem a bölcsesség felé vezet, hanem a gőgös önigazolást szolgálja. fogalmazott az egyházfő. A pápa egy nemrég megnyitott pszichiátriai kórházat is meglátogatott. Az afrikai országban a mentális betegséggel küzdőket gyakran éri kirekesztés. Ez az első intézmény, amely az ilyen jellegű betegséggel küzdőknek nyújt segítséget. Szerda reggel a pápai különgép tovább repült az ország keleti felében fekvő Mongomóba, ahol az egyházfő szent misét mutatott be a helyi bazilikában.
Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig összesen 5 üveg patkányméregkel szennyezett HIP gyártmányú bébiételt találtak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, senki ne használjon fel olyan bébiételt, amelynek első nyitásakor nem hallható pattanó hang, illetve olyat se, amelynek alján fehér matrica található piros körrel. Ezt azonnal jelenteni kell a rendőrségnek. A patkányméreg nem a gyártás során került a bébiételekbe, ismeretlenek akarták ezzel megzsarolni a gyártót. Részletek Lehocki Zsuzsától.
Óriási riadalmat keltett a patkányméreggel fertőzött bébiétel híre. Az üveges sárgarépa burgonya összetételű étel azóta lekerült a polcokról. Több országban ugyanis már találtak néhány mérgezett babaételt. Mindegyik üveg alján egy fehér címként piros pont volt látható. Burgenlandban nagy erőkkel keresnek egy második üveg HIP bébiételt, amely patkányméreggel szennyezett. Az osztrák hatóságok ugyanis úgy tudják, hogy a Magyarországgal szomszédos tartományban 2 mérgezett üveg babaétel kerülhetett forgalomba. A keresett bébitápszer ugyanabból a Spár üzletből származhat, a kismartoni térségben fekvő Sützenán Gebirge településről, ahol az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget találták. Az ebben lévő méreganyag nagyságát és veszélyességét egyelőre nem tudták megállapítani, a laboratóriumi vizsgálatok még tartanak. A rendőrség szándékos közveszélyokozás miatt indított nyomozást. Rögtön értesítettük a hatóságokat Magyarországon is, mivel köztudott, hogy sok magyar munkavállaló dolgozik Burgenlandban, és itt is vásárolnak. Felvettük a kapcsolatot kórházakkal, idős otthonokkal, mivel a bébiételeket ők is használják. Kapcsolatba léptünk a bölcsödékkel, óvodákkal, és felhívtuk a figyelmüket a lehetséges kockázatra, és felkértük őket ellenőrizzék, hogy van-e raktáron ebből a bébiételből, mondta a burgenlandi rendőrség szóvivője. Szlovákiában Dunaszerdahelyen találtak mérgezett bébiételt, és a cseh rendőrség is arról számolt be, hogy ott is volt belőle. Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban eddig 5 üveggel találtak. A helyzet aggasztó. Az elmúlt 6 hónapban több botrány is történt a csecsemőtápszerekkel és bébiételekkel kapcsolatban. Emiatt különösen óvatos voltam. A jó oldala viszont az, hogy most többet főzök otthon, mondta egy cseh kismama. A gyártó a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HIP családi vállalkozás bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg. A zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.
Hőségriasztást adtak ki Indiában. Az ország északi és északnyugati részén a következő 3 napban akár 45 fokot is mérhetnek.
Az ott élőket arra kérték, hogy lehetőség szerint ne tartózkodjanak túl hosszú ideig a szabadban, és igyanak sok folyadékot. A Meteorológiai Intézet szerint a hőség a hónap végéig kitart.
7 perc elmúlt 1:45. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy 3 hónap leállás után ma újraindulhat a barátság vezetéken az orosz kőolajszállítás, és beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok határozatlan időre meghosszabbította a pár órája lejárt iráni tűzszünetet. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy ma van a Föld napja, a környezetvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet.
Déli krónika.
Újabb miniszterjelöltek nevét ismertette a Tisza párt elnöke, leendő kormányfő.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét, a miniszterelnökség vezetésére pedig Ruf Bálintot kérte fel. Hozzátette, utóbbi már el is fogadta a megbízást.
A köztársasági elnök megválasztásával összefüggésben nyújtott be népszavazási kezdeményezést 2 magánszemély.
Az egyikük Bubenkó Csaba, aki egyben az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke. A Kossuth Rádióban azt mondta, az államfő személyéről közvetlenül a választóknak kellene dönteniük. Hozzátette, nem csak a megválasztás módját változtatná meg, hanem bővítené a köztársasági elnök hatáskörét is, mert szerinte ez ellensúlyt tudna biztosítani a kormányzásban.
Beleszólhat a kormányalakításba, bíró és honvédelmi kinevezésekkel kapcsolatban van jogköre, tehát egy olyan széleskörű felhatalmazással rendelkezne, aminek az a lényege, hogy egy ellensúly tudna biztosítani, és közvetlenül a nép választja, ez egy nagyon fontos dolog, vagy választaná meg. Mi azt gondoljuk, hogy nem pártpolitikai alapon kellene a jelölteket kiválasztani, ne az legyen, hogy most egy párt a jelöl, és akkor egy kétharmados többséggel megválaszza, hanem szakmai szervezet, civil szervezetek jelölhetnének akár köztársasági elnököt.
A Mi Hazánk mozgalom szerint a parlamenti pártok közül egyedül ők állnak ki ténylegesen a magyar munkavállalók érdekében.
A párt munkaügyi kabinetjének elnöke azt mondta, az indiai tulajdonú Sajó Bábonyi vegyi üzem dolgozói 4 hónapja nem kaptak fizetést, és egyéb problémákról is értesültek a céggel kapcsolatban. Lantos János felszólította a vállalatot, hogy fizessék ki az ott dolgozók bérét. Hozzátette, pártjuk a helyszínen is tájékozódni fog az ügyben.
Ebben az esetben is a Mi Hazánk mozgalmon kívül sem a Tisza, sem a Fidesz nem szólalt meg és nem állt ki a Sajó Bábonyi magyar dolgozók mellett. Mi ezt meg fogjuk tenni, megtettük eddig is, és ráadásul van még egy másik negatív, veszélyes oldala is ennek a Sajó Bábonyi ügynek, hogy korábban is tudni lehetett már, hogy a Bábony patakba sok környezetkárosító vegyszer folyik, és most mivel leáll teljesen úgy tűnik a vegyi üzem működése, ezért ezeknek a veszélyes anyagoknak a tárolása, kezelése is finoman szólva kérdésessé vált.
Mától minden budapesti metróvonalon elérhető a Pay and Go fizetési lehetőség a jegyvásárláskor, jelentette be a főpolgármester.
Karácsony Gergely hozzátette, a kihelyezett eszközöknél egyszerűen bankkártyával és okos eszközzel is lehet fizetni. Mint mondta, ezt a típusú elektronikus jegyrendszert először a 100E buszokon és a Kisföld alattin tesztelték sikeresen.
Több mint 2 millió ember használta már a 100-el buszon, illetve a föld alattin ezt a szolgáltatást, és hát közel 8 milliárd forint bevétele járult hozzá a szolgáltatásra a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásához. És sok mindent megtanultunk, itt az ideje, hogy nagyobb fába vágjunk a fejszínket. Februárban fogadta el a fővárosi közgyűlés az elektronikus egyrendszer koncepciónkat, ez alapján a BKK elindította azokat a beszerzési folyamatokat, amelynek a révén a föld napján elindul minden metró vonalon a BMGO.
Bezárja Jászberényi üzemét az Electrolux. Nagyjából 600 embernek kell új munkát keresnie.
A cég a piaci helyzettel, a stagnáló kereslettel indokolta a döntést. A teljes leállás az év végén várható. Addig az Electrolux együttműködik a helyi hatóságokkal, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy a cég munkatársai mielőbb el tudjanak helyezkedni.
Még bő 1 hétig kérhető a rezsistop kedvezmény az áramfogyasztásra, emlékeztet az MVM.
Fontos, hogy a 30%-os mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra, vagy földgázra, vagy villamos energiára vehető igénybe. Az ügyfelek április 30-áig nyújthatják be nyilatkozatukat az MVM által biztosított űrlapon. Eddig valamivel több mint 500 000-an tettek így.
Közben érdemes figyelni, mert adathalász SMS-ek terjednek az MVM Next nevében.
A módszer hasonló, mint korábban. Az elkövetők a rövid szöveges üzenetben lejárt tartozás befizetésére szólítanak fel, és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek. Az SMS-ben lévő hivatalosnak tűnő hivatkozás egy adathalász weboldalra irányít, ahol a csalók megszerezhetik a felhasználók személyes és pénzügyi adatait. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne kattintson az SMS-ben érkező hivatkozásokra, kizárólag az ügyfélszolgálatokon vagy az MVM Next alkalmazásán keresztül intézze ügyeit.
Ma van a Föld napja. Ilyenkor konferenciákkal, szemétszedéssel és előadásokkal hívják fel a felnőttek és a gyerekek figyelmét a Föld állapotára, a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Részletek Kovács Mártontól.
Az északi sarkvidéken a globális felmelegedés kétszer olyan gyors, mint a földi átlag. Ennek a folyamatnak szinte felmérhetetlen hatása van az északi sarkvidék jövőjére.
Juhász Árpád geológus 1963 óta vizsgálja a gleccsereket. A szakember szerint ezek a hegyekben és a sarkvidékeken előforduló, lassan mozgó jégfolyamok mutatják leginkább a klímaváltozás hatásait, a bolygó átlagos légköri hőmérsékletének emelkedését. Juhász Árpád példaként említette az Ausztriában található Pasterze gleccsert, amelynek hossza 1963 és 2013 között 1 kilométerrel csökkent, tehát évente átlagosan 20 méterrel rövidült. Becslések szerint az egyébként világviszonylatban jelentéktelennek számító osztrák jégfolyam térfogata 150 év alatt 1,5 milliárd köbméterrel csökkent. Juhász Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy a felmelegedés miatt az északi sarki régióban elkezdett olvadni az állandóan fagyott talaj, a permafrost.
A talaj homok és iszap szemcséit a jég tartotta szilárd állapotban. Az olvadás után megszűnik a talaj stabilitása, de a permafrost olvadása együtt jár a talajban levő metán kiszabadulásával is, amelyik a légkörbe kerülve erős üvegházhatást gyakorol. Ez az üvegházhatás nagyobb, mint a felmelegedés fő okozója. Aként emlegetett széndioxidé.
Juhász Árpád hangsúlyozta, a permafrostból felszabaduló metán mellett az évente a légkörbe kerülő több milliárd tonna széndioxidnak is jelentős hatása van a klímaváltozásra. Közölte, 2023-ban egy év alatt 14 milliárd tonnával nőtt az ipar és a mezőgazdaság, elsősorban az állattenyésztés által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége. A globális felmelegedés hatásairól és a környezetvédelemről rendeznek ismeretterjesztő programokat, tartanak előadásokat országszerte.
Legjobban tetszett nekem azok a eddigok kristályok. Különlegesek, nagyon ritkák.
Sopronban a földrengés hullámokról, a kőzetekről és a föld légköréről hallhattak a kisiskolások a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetében. Baros Eszter kommunikációs referens azt mondta, az ismeretterjesztés mellett a gyerekek tudomány iránti érdeklődését is szeretnék felkelteni.
Földnapján általában állatokról, az élővilágról, növényekről, esetleg még a víz körforgásáról hallhatunk. Az élettelen természetről szinte soha, és szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy itt is mennyi érdekes látnivaló és tudnivaló van.
Az EGRI Civilházban a kertészkedést, az állatok lábnyomát és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát bemutató zöld tanúsvényt állítottak össze a gyermekeknek. Misik Tamás, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének adjunktusa azt mondta, fontos, hogy a földnapjához kapcsolódó programokkal minél több fiatalt szólítsanak meg, mert sokszor nem a szülő tanítja a gyermeket, hanem a gyermek hívja fel a szülő figyelmét azokra az aprónak tűnő, de jelentős hétköznapi lépésekre, amelyekkel mindenki tehet a környezetvédelemért.
Otthon szelektíven gyűjtik a hulladékot, kerékpárral közlekednek, vagy a tömegközlekedést használják, nem autóval szükséges minden nap iskolába menni. Meg lehet ezt gyalogosan is tenni, kerékpárral közlekedni, meg hát sokat kell kirándulni, közel hozni a fiatalokhoz a természetet, az élővilágot.
A földnapja ötletét 1969-ben egy UNESCO konferencián vetették fel, majd egy évvel később egy amerikai egyetemista, Dennis Hayes mozgalmat indított a föld védelme érdekében, és megalapította a földnapja hálózatát. Ennek hatására 25 millió amerikai emelte fel szavát a talajt és a vizet mérgező hulladéklerakók, az ipari üzemek, a levegőt szennyező gépjárműforgalom és a természeti értékek csökkenése miatt. Az ENSZ 2009-ben nyilvánította április 22-ét az Anyaföld Nemzetközi Napjává. Magyarországon 1990 óta tartanak ilyenkor a környezetvédelemmel és a föld megóvásával kapcsolatos programokat.
Ma tartja a hagyományos tavaszi véradó napját a közmédia. 2009 óta ez a 32. véradó alkalom. Az esemény szervezője elmondta, egy résztvevő önkéntes három életet is megmenthet. Tótfalusi Fanni, aki egyben a Duna műsorvezetője is emlékeztetett, naponta 1600-1900 véradóra van szükség az ország folyamatos ellátásához. Hozzátette, hogy a közmédiában évente nagyjából 200-an adnak vért az őszi és a tavaszi programon. Illés Anna beszámolója.
Lassan egy jelentes tempó. Jó, személy lecsökkébe közben távakat
minden keresztbe. Itt először adok vért, és hát gondolom ezzel tudok segíteni az embereknek, nekem ezért fontos, mert amikor lehet, akkor adok.
Mondta kollégánk Lép Zsolt.
A munkatársak délután 4 óráig csatlakozhatnak az eseményhez.
2009-ben kezdte el édesanyám a véradásokat szervezni itt az MTVA-ban, és ennek köszönhetően 2015-ben lett véradó barát munkahely. Ez szerintem generációkra visszamenőleg is nagyon fontos számunkra, nagyapa is, és nagymama is többszörös véradó volt.
Erről már a közmédia egykori műsorvezetője, a tavaly elhunyt Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni beszélt, aki átvette a véradás szervezését. Hozzátette, a közmédiában legutóbb ősszel tartott alkalmon nagyjából 100-an vettek részt.
Aki vért ad, a vér utána egy nagyon komoly szűrővizsgálaton esik át, és akkor pedig olyan vírusok kimutatására alkalmas, mint a hepatitis B, C, a szifilis és a HIV vírusfertőzés. Úgyhogy ezzel akár magát a donornak az életét is megmentheti, hogyha megtudja, hogy egy ilyen nagyon komoly betegség áll a háttérben. Nagyon komoly kivizsgálás előzi meg magát a véradásra, nagyon komoly kérdőívet kell kitölteni, hemoglobin szintmérés is történik, vérnyomásmérés, és utána pedig orvos van itt velünk, és orvos mondja el azt, hogy akkor végül is adhatunk-e vért.
A közmédiában évente 2-szer szerveznek véradást. Az ország folyamatos és biztonságos vérellátásához naponta 1600 és 1900 közötti önkéntesre van szükség. A véradás feltétele, hogy a jelentkező nagykorú, legalább 50 kg testsúlyú és egészséges legyen.
100 darab az idegrendszeri fejlődést támogató eszközt, úgynevezett marokbabát kapott az Országos Mentőszolgálat. A magyar fejlesztésű eszköz a hatékonyabb gyermek ellátást segíti, a többi között azzal, hogy megkönnyíti a kapcsolatteremtést, és a vizsgált kisgyerek le tudja kötni vele a figyelmét. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Idegrendszeri fejlődés támogató eszközcsomagot 100 darab úgynevezett marokbabát kapott az Országos Mentőszolgálat. Az ünnepélyes átadón Csató Gábor főigazgató elmondta, évente mintegy 100 000 gyermeket lát el a mentőszolgálat, és ezt a munkát jelentősen megkönnyítheti az új eszköz használata.
Bizony vannak olyan eseteink, ahol a gyerek állapota megengedés megkívánja, valahogy még közelebb hozzuk, meg legyen az a plusz híd, kommunikációs híd, amivel a gyerekek ellátását hatékonyabbá, gyorsabbá és együttműködőbbé tudjuk tenni. Eddig nagyon kevés módszerünk volt a saját empátiánkon kívül, az érintésen kívül, most viszont van egy olyan kézzelfogható eszközünk, a marokbabák, amik új bajtársaként fognak ebben segíteni nekünk.
A magyar találmány például a kapcsolatfelvételnél, a kommunikációban és a vizsgálati együttműködés terén segítheti a mentők hatékonyabb munkáját, illetve a szorongás oldásában is szerepet játszhat. Erről már a marokbaba egyik feltalálója, Kincses Kádár Lídia beszélt az átadón. Hozzátette, az elmúlt egy évben az eszköz 32 országban kapott innovációs mintaoltalmat, és több mint 2000 kisgyermekellátó intézetben használják.
A marokbaba ötvözi a természetes és a mesterséges tanulás elemeit. A neuroevolúciós dizájn pedig olyan komplex ingespektrumot határoz meg, amely az emberi idegrendszerre minden körülmények között pozitívan hat. A marokbabák ma már több mint 2000 kisgyermekellátó intézményben, bölcsödében, óvodákban, iskolákban, több száz fejlesztő szakembernél és közel 300 gyermekorvosi rendelőben, valamint 4 kórházban segítik a gyermekek ellátását.
Krízishelyzetben a beszűkülés, a stressz megnehezíti a diagnózist és az ellátást. Ebben segít a marokbaba, amely testi és érzelmi stabilitást nyújthat a gyermeknek, miközben a mentők dolgoznak. Különböző formájúak, például toboz, csiga, gesztenye, amelyeken mélyedések, dudorok vannak. Így mozgatása, tapogatása közben stimulálja az idegrendszert, és segíti a gyermekek kognitív, mozgás és érzelmi fejlődését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint fenntartási munkákat végeznek az M0-as autóúton a Halásztelek csomópontnál. Az M1-es autópálya irányába a 16-os kilométernél a gyorsítósávot, illetve a külső sávot lezárták. A torlódás 6-7 kilométeres. Kátyúznak az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 34-es kilométernél a torlódás 3 kilométeres. Baleset történt a 4-es főúton. Kartag és Kisújszállás között teljes az útzár, kerülni Kunhegyes felé lehet.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor közelében. Ma délután 2 óráig a Hegyalja úton befelé a Bach csomóponti felüljáró után lezárták a buszsávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás.
fontos jelentés.
Napos, szárazabb időszak következik a hét második felében lassú melegedéssel. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Annak ellenére lesz valóban felmelegedés, hogy holnap, majd napközben egy hidegfront halad el a Kárpát-medencétől keletre. Ez a hidegfront bár, ahogy említettem is, nem hoz lehűlést, viszont szelet azért okozhat, mert hogy kis területre nagy légnyomásváltozás esik, és ezek a légnyomásváltozások nagy területen beindítják majd az északi-északnyugati áramlást. A hajnali órákban még csak az északnyugati tájakon, esetleg a főváros térségében lehet élénk a szél, és ennek következtében az érintett szeles területeken 4 fok felett, plusz 4 fok felett lesz majd a minimum hőmérséklet, míg a Dunatisza közi homokhátságokon és továbbra is a völgyekben, esetleg a nyírség gyengén fagyhat. A nappali időjárásban kezdetben nem lesz felhő, aztán egyre inkább majd beindul a felhősödés. A hidegfront farvizén ezek a gomoly felhők azért megérkeznek a Kárpát-medencébe, de a csapadék nem várható. Viszont egyre nagyobb területre kiterjed majd a szél, az Észak-Dunántúlon tartósan erős lehet az áramlás, de másutt is sokfelé legalább megélénkül. Ennek ellenére a hőmérséklet az ország északi-északkeleti területein lesz a legmagasabb 20-21 fok is lehet arrafelé, de általában is közel leszünk a 20